Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatunkban a 90. előadáshoz érkeztünk. A mai témánk az ősevangélium. Hogyan is jutottunk ide? Jézus életét vizsgáljuk, és a pusztai megkísértés történeténél félbeszakítottuk a folyamatos tanulmányozást, és visszajöttünk a Biblia legelejére, tehát Jézus pusztai megkísértéséről szólva, visszatekintünk a teremtés történetre és az első megkísértésre, ami az őszülőket érte, Ádámot és Évát, az ember bukására és az ember drámai történelmének a kezdetére. A mai alkalommal arról kell számot adnom önöknek, hogy miután bekövetkezett ez az Istentől való elfordulás, és az ember, az emberiség döntött, hogy nem Isten útján akar járni, hanem egy másik erő, egy másik személy által felkínált úton, tehát a sátánén, az önzés fejedelmén, hogy Isten hogyan is válaszolt erre a bűneset után, túl azon, amit az előző előadásban hangsúlyoztam, hogy Isten megszólította Ádámot, fölhangzott a híres kérdés, hogy Ádám, hol vagy, túl azon, hogy Isten a fügefa levél ruhákat levette az őszülőkről és bőrruhákat adott nékik, túl azon, hogy ismét kérdéssel fordult Ádámhoz, hogy mit cselekedtél, és miért vettél a fagyümölcséből, és erre Ádám azt válaszolta, hogy az asszony, aki te mellém adtál, ő adott nekem a fagyümölcséből, és azért tettem, tehát Ádám áthárította a felelősséget Évára, és rajta keresztül is magára az Istenre. Tehát ezeken a mozzanatokon túl Isten egy nagy jelentőségű ígéretet adott az első emberpárnak, és rajtuk keresztül az egész emberiségnek mind a mai napig, és az a nagy jelentőségű ígéret Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében található, és megkülönböztetésül, hogy mennyire fontos ez az ígéret, ős evangéliumnak szoktuk nevezni, tehát az első evangéliumnak, az evangélium első meghirdetésének, hiszen itt van szó magáról az emberiség messiásáról, megváltójáról, Jézus Krisztusról is. Olvasnám önöknek ezt a rövid Biblia verset, ma esténk egyedüli tárgya ennek a versnek a megértése lesz. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten tehát szól a paradicsomban, szól, de kinek is szól? Akiknek szól, azok között ott van Sátán, aki belevitte az őszülőket a bűnbe, ott van természetesen Ádám és Éva, tehát három hallgatója is van ennek az isteni kijelentésnek. Nagyon rövid ez a kijelentés. De mint magban a tölgyfa, mint magban a növény és a termés. Túlzás nélkül mondhatom önöknek, hogy minden benne van ebben az ős evangéliumban. Egy rövid mondatban benne van az egész Biblia. Az egész Biblia csak ezt az egy mondatot fogja kibontani, csak ezt fogja részletezni, döbbenetesen tömör, lényeget érintő kijelentés ez. A nyelvi megfogalmazásnak is a csodája, hát még a tartalma mennyire csodálatos, amit három fő összetevőjén keresztül vehetünk szemügyre. Mert mi is az első kijelentés ebben az ősevangéliumban? Isten azt mondja Sátánnak, hogy én ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között. Mit is jelent ez az ígéret? Mit is jelent ez a kijelentés, hogy Isten azt mondja, hogy én ellenségeskedés szerzek közötted, Sátán, és az asszony és az asszony utódai között, tehát az emberek között. Ez a kijelentés annyit tesz, hogy Isten itt megígéri, hogy tiszteletben tartja az ember választását. Az embernek nem kellett az Isten, és nem kell az Isten. De Isten ezt erőszakkal, hatalommal, az embernek ezt az elfordulását nem fogja a visszájára fordítani. Isten erőszakot, kényszert nem alkalmaz erkölcsi kérdésekben. De egy valamit megígér az Isten, hogy ő mi bennünk ellenségeskedés szerez a rosszal szemben. Bizonyára önök is visszaemlékeznek arra a kisgyerekkoruktól fogva, hogy hányszor és hányszor megszólal az emberben egy hang, hogy ezt nem így kellett volna, ez nem volt jó, ezt talán máskor másképpen kellene csinálni, Tehát megszólal az a hang, amit később így nevezünk, hogy a lelkiismeret hangja, a lelkiismeret késztetése. És ez az, amit az Isten megígért az első emberpárnak, és rajtuk keresztül minden embernek, és ez minden emberben ma is 100%-ig érvényesül, hogy az ember, mi emberek nem tudunk belenyugodni a rosszba, nem tudunk belenyugodni a bűnbe, legalább az embernek belül valami rossz érzése támad a bűn elkövetése után, hogy mikor persze az kérdés, nem mindig rögtön utána, nem mindig két nappal vagy két héttel utána, van, amikor hónapok telnek el, vagy évek telnek el, addig se érzi jól magát az ember persze, csak tudatosan nem tudja, hogy miért nem érzi jól magát, de aztán egyszer feltöresz, hogy rossz volt, hogy rosszul tettem. Amit Tolsztoj döbbenetesen kifejez az Iván Illics Halála című novellájában, a világirodalom egyik legnagyobb elbeszélésében, hogy ez az Iván Illics, a novella címszereplője, ha máskor nem is, de az élete végén egy súlyos betegség lefolyásakor rádöbben arra, hogy másként kellett volna. Ugye ezeket a szavakat, illetve ezt a gondolatot adja Tolsztoj a főhősének a szájába, illetve az értelmébe, hogy végre világosan ki tudja mondani, hogy másként kellett volna, hogy eddig éltem nem volt jó, a rossz, amit elkövettem, most már nem igazolom. Tehát ez a hatalmas dolog, hogy az ember belátásra jusson, mint egy másik világirodalmi nagyság, hogy most Tolsztoj után egy régebbi szerzőt említsek, ugye Szofoklész olyan döbbenetes erővel fejezett ki az Antigoné végén, bölcs belátás többet ér minden más adománynál. Ezt a bölcs belátást, ezt a felismerést, ezt az elfogadást, ezt az értékelést, hogy rosszul tettem valamit, hogy másképp kellett volna, ezt a Biblia szerint Isten a Szentlélek segítségével éri el minden egyes ember lelkében. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ez az ő maga saját teljesítménye, vagy hogy ő érzékeny, lelkiismeretű, vagy hogy ő mire képes, hogy ő szembe tud fordulni önmagával, ez nem emberi érdem, ez nem az ember saját képességén múlik, hanem az az ember, aki fölismeri a rosszat, akiben a lelkében ellenségeskedés van a rosszal szemben, aki nem tud ebbe belenyugodni, és már elkezd küzdeni a rosszal szemben. Ezt a Biblia szerint mind-mind az isteni Szentlélek teszi az ember lelkében. Azt is mondtam önöknek, kedves nézők, hogy ez 100%-ig minden egyes ember lelkében érvényesül. Nincs olyan ember, aki ne érezné azt, hogy a rossz az rossz, a bűn az bűn, valamilyen szinten, valamilyen fokon mindenki érzi. Hogy valaki ideges lesz, nyugtalan lesz, hogy kapkod, hogy lelkiismeret furdalása támad, hogy önvád kél fel benne. Ezek különböző megnyilvánulási formák. Persze itt egy másik erő is belekapcsolódhat ebbe a folyamatba, hiszen az önvád az nem Istentől jön. Magunk marcangolása, magunk fölötti kétségbeesése soha nem az Istentől származik. Az Isten hangja halk és szelíd hang. Az Isten rávezet bennünket arra, hogy másképp kellett volna, hogy ellenségeskedés szerez bennünk a rosszal szemben. Aztán a Bibliának a legutolsó könyve, a Jelenések könyve 22. fejezetének 17. verse mondja ki, hogy mi várható ezután, hogy az emberben ellenségeskedés lesz a rosszal szemben. Ezután az lenne a természetes, de ezt azért mondom már feltételes módban, mert sokak életében sajnos nem lesz természetes, hogy az emberben ne csak ellenségeskedés legyen a rosszal szemben, hanem szomjuhozás legyen is a jóra. Hogy az ember látva a rosszat, amit elkövetett, hogy azt javítsa ki, azt hozza helyre, azt állítsa helyre. Tehát, hogy az ember tovább menjen egy lépéssel, és ne csak ellenségeskedés legyen a rosszal szemben, hanem ugyanilyen méről fakadó elementáris vágyakozás, hogy én holnap és holnap után nem akarom megismételni a mai és a tegnapi hibáimat. Szomjúhozás a jóra. És egy harmadik lépést is kimond ugyanez a Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, mégpedig azt, hogy annak az embernek az életében, akinek már van az életében szomjúhozás a jóra, ott az ember akarja az élet vizét ingyen. Mert ez a Biblia vers most, hogy így részeire bontva önöknek ismertettem, egészében így hangzik, a lélek, a Szentlélek és a mennyasszony, az igazi egyház ezt mondja, aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Minden egyes ember életében ez a három szakasz van. Ellenségeskedés a rosszal szemben, szomjúhozás a jóra, és akarjuk az élet vizét ingyen, akarjunk igaz emberi életet élni. Isten az első lépést mindenkinek megígérte, hogy úgy mondjam, ez egy automatikus dolog. Isten mindenkiért küzdeni fog azért, hogy ne nyugodjék bele a rosszba. A további lépések már azonban az emberen múlnak, hogyha az ember beleegyezik, akkor az a rosszal való ellenségeskedésből lehet szomjúhozása jóra. Ha abba is beleegyezik és akarja, akkor a végén lehet a harmadik lépés, hogy az ember minden elszántságával, minden eltökéltségével törekszik arra, hogy más életet éljen. Az ősevangéliumnak ez volt tehát az első ígérete, hatalmas ígéret. Nem egy előadás sorozatot lehetne erről tartani, de haladnom kell, hiszen azt ígértem önöknek, hogy az ősevangéliumnak mind a három kijelentését szemügyre fogjuk venni. Mi volt a második ígéret az ősevangéliumban? Ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, az ő magva és a te magod között. Az neked fejedre tapos. Talán idáig tart a második ígéret. Isten megígérte, hogy el fog jönni a világra egy különleges lény, aki azonban olyan szempontból nem lesz különleges, hogy ugyanúgy az asszony magva lesz, ugyanúgy asszonytól születik, asszony utóda lesz. Mindannyiunkat egy földi édesanya hoz a világra, hogy szokták mondani, ugye mindenkinek van anyja. Az apa nem biztos, sokszor ismeretlen, de az anya az biztos és megismerhető. Igen, a Biblia ilyen egyszerű nyelven fogalmaz, hogy az a valaki, az a rendkívüli valaki, teljesen hasonlít hozzánk a tekintetben, hogy ő is asszony magva lesz, ő is asszonytól fog születni, de annyiban más lesz, mint mi, hogy az ő életében hatalmas folyamatot fog képezni, hatalmas küzdelmet fog leírni ez a rosszal való ellenségeskedés. A te magod, mondja Isten sátánnak, és az ő magva, az ember magva között egy óriási ellenségeskedés lesz. Te, sátán, a világot magadénak mondhatod. Az önzéssel úr lettél a világon, minden egyes embert a kezedbe kaptál. De elérkezik erre a földre valaki, aki ugyanúgy egy földi édesanyától fog megszületni, de soha nem egyezik bele a te késztetéseidbe. A te kísértéseid soha nem fogannak meg az ő belső lényében. Ez az ellenségeskedés odáig fog menni, hogy ezáltal, hogy ő soha nem teszi azt, amire te őt csábítani akarod, ő neked a fejedre tapos. Mit is jelent ez az egyszerű kép? Azt a gigászi küzdelmet, amit a régi művészet, például a görög művészet, a Laokon szoborcsoporttal is kiszokott fejezni, de hát a művészettől elvonatkoztatva a hétköznapi élet is ismer, amikor valaki küzd valami erős állattal, mint mondjuk Toldi küzd a farkasokkal, Arany János elbeszélő költeményében. Ez a kép is mit állít elénk, ahogy a sárkány, a kígyó ellen küzd az asszony magva, tehát küzd az a rendkívüli lény, aki soha nem adja meg magát sátán logikájának, az önzésnek, és ezáltal tapos a fejére, tehát az életelemét, az életelvét, az egész eszmeiségét semmisíti meg. Be fogja mutatni ez az asszony magva, ez az asszonytól született lény, hogy a bűn világában sem a bűnnel együtt lehet boldog az ember, hogy a bűnnek semmi keresnivalója nincs, se a mennyben, se a földön, se másutt, tehát döntő győzelmet arat a rossz fölött azáltal, hogy sohasem adja meg magát a rossznak. Ez a rendkívüli lény, akit az ősevangélium most csak így jelez, de nagyon sok értelmű jelzés, hogy az asszony magva, erre nézve mondja később Pál apostol, hogy amikor eljött az időnek teljessége, az Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, a törvény alatt lett, ezt a Galata levélben olvassuk, vagy így mondja a Római levél 8. fejezetében, hogy Jézus Krisztus is bűn testének hasonlatosságában jött el erre a földre, hogy kárhoztassa a bűnt abban az emberi természetben, amelyben ő is megjelent. Jézus is magára vette az emberi nem gyengeségeit, hajlamai szerint ő is belülről volt kísérthetővé, és a rosszra ezért is kísértette Sátán, de Jézus semmilyen kísértésnek nem engedett. Jézus az élet oldalán volt. Jézus az élet törvényét képviselte, és soha nem a pusztítás, a rombolás, a halál törvényét. Ezáltal döntő győzelmet aratott a bűnön, a rosszon, eszmeileg semmisítette meg. Nyugodtan mondhatnánk tehát, hogy legyőzött ellenség azóta a rossz, mióta Krisztus eljött a világra. De a legyőzött ellenség még nem ártalmatlan ellenség. Amikor egy háborúban is legyőzik az egyik felet, nagyon jól tudjuk például a 20. századi történelmből, hogy a legyőzött fél éppen már a veresége után teszi a leggonoszabb dolgokat. Gondolják meg, hogy amikor a nácik vagy a nyilasok kivonultak az országunkból, a legtöbb hidat akkor robbantották fel, a legtöbb épületet talán akkor bombázták le. A II. Világháború története is mutatja, hogy a végén volt a legszerencsétlenebb, a legfájdalmasabb, a legkínzóbb, mert a legyőzött ellenségnél veszélyesebb nincsen, neki már semmi se drága, ő úgy gondolja, hogy már minden szabad, minden belefér a tevékenységük körébe, hiszen már úgyse tud mit tenni, ezáltal azt tesz, amit akar, rombol jobbra-balra fröcskölve és rombolva mindent, amit csak lát. Nos hát, ezt azért idéztem fel ezt a példát, hogy Jézus Krisztus győzelmével, golgotai győzelmével, ami nem vereség volt, hanem győzelem, a rossz legyőzött ellenség, de ez a rossz még hatalmas, hihetetlen dolgokra képes, hogy az elmúlt 2000 év történelme egyébként mutatja is, és hogy maga Jézus ezt előre meg is jövendőlte, Máté evangélium a 11. fejezete szerint, egy elég szerencsétlenül fordított változat szerint, ami a magyar Bibliában is öröklődik, hogy a mennyek országáért erőszakoskodnak az emberek, és csak az erőszakosak ragadják el, valami ilyesmi fordítás öröklődött például a magyar változatokban. Ez szó szerint a görögben így hangzik, hogy Krisztus idejével a mennyek országa nagy erővel halad előre. Miután Keresztelő János bemutatta Krisztust, Krisztus elvégezte a szolgálatát, a mennyek országa nagy erővel halad előre, de ugyanakkor nagy erőszakot is szenved, nagy ellenhatásban is lesz része. Nos hát az ősevangélium második ígérete megígérte a megváltót, a megváltó győzelmét, hogy a megváltó, habár Isten, de emberi természetet is fel kell, hogy vegyen, asszony magva kell, hogy legyen, és így kell, hogy rátaposson a kígyó fejére. Isten rá tudott volna taposni a kígyó fejére, Sátán fejére. Isten legyőzhette volna Sátánt, játszik könnyedséggel. De itt a nagy kérdés az, hogy az ember legyőzheti-e Sátánt, az ember legyőzheti a kísértéseket. Erre mondja az ősevangélium második ígéret, hogy igen, Krisztus segítségével, ahogy Krisztus legyőzte a rosszat, a követő is legyőzhetik a rosszat. Itt jegyzem meg, hogy a magnak fordított kifejezés, ez a héber zéra, zera kifejezés, ez jelent egyes számot is, jelent többes számot is, tehát ez az ígéret vonatkozik magára a megváltóra, de vonatkozik a megváltó követőire is, vonatkozik a bárányra is, de vonatkozik a bárány követőire is, vonatkozik a pásztorra, de vonatkozik a pásztor követőire is. Csodálatos, szép összefüggés ez itt az ősevangéliumban, de később Jézus beszédeiben is, hogy Jézus mindig azonosítja magát a jóra törekvő emberekkel, mindig azonosítja magát a ma legkisebbekkel, akiket itt a földön találhatunk, de akiknek a szívében ott van a jóra való vágyakozás. Emberek szemében sokszor a nagy emberek, Jézus viszont azt mondta, hogy sok utolsókból lesznek majd elsők, és sok elsőkből majd lesznek utolsók. Az Isten szemében nem föltétlen az a nagy ember, aki a világ szemében is nagy ember, akinek hatalma van, ereje van, pénze van, gazdagsága van, az Isten szemében az a nagy ember, aki a jóra törekszik, és ezt következetesen teszi, akinek az igazság, a szeretet megérése mindig a legtöbbet jelenti, az Isten szemében ezek a nagy emberek. De kedves nézőink, a harmadik ígéretről is szót kell, hogy ejtsünk. Ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, a te magod közt és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Először is helyesbítenünk kell az itt szereplő Károlyi fordítást, nem sarkát mardosod, hanem sarkába marsz. Ez egy kicsit mást jelent, mert ugye sarkot mardosni, ez olyan ártatlan dolognak tűnik. A sarkába mar, mint hogyha valaki küzdene egy kígyóval, legyőzni a kígyót, a fejére tapos, de a kígyó az utolsó tehetetlen marásával belemarannak az embernek a húsába, a sarkába, csak azt érve el, de belemar az ember testébe, és ezáltal kioltja az életét. Az ősevangélium harmadik ígérete azt is magába foglalta, hogy Jézus Krisztus győzelme a látszólagos veresége is a halála lesz. Jézus, amikor fölkiáltott a keresztván, hogy elvégeztetett, hogy beteljesedett, erre az ősevangéliumra hivatkozott. Ugyanerre hivatkozik szövegszerűen is Pál apostol római levél 16. fejezetében, a 20. versben, hogy a békességnek Istene eltapossa sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Igen, Isten eltaposta a rosszat, meggyőzte a világot arról, hogy a rossznak semmi keresni valója nincs a teremtésben. A bűn végső vereséget szenvedett, de a bűn utolsó tehetetlen marásával, hogy kioltotta Jézus életét, azóta is és ma is arra törekszik, hogy kioltsa azoknak az életét, akik következetesen ragaszkodnak az igazsághoz, a szeretethez, a megjobbuláshoz. És ahogy Jézus életének is ez volt a tetőpontja, az áldozata, a történelem végén is ugyanez fog bekövetkezni, hogy emberek, akik következetesen ragaszkodnak a jóhoz, szörnyű üldözésbe kerülnek, amit Jézus világosan kifejezett Máté evangélium 24. fejezete szerint, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Isten azonban, ahogy igazságot szolgáltatott és feltámasztotta Krisztust, ez utolsó nagy csatában eleve nem is hagyja, hogy ezeknek az embereknek az életét kioltsák. Itt a személyes megjelenése, Krisztus második eljövetele dönti el a küzdelmet, kiveszi a gyilkosok kezéből a földet, és a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Hatalmas tartománya van tehát az ősevangélium harmadik ígéretének is. Egyrészt tehát rávilágít Krisztus győzelmére, amely egy látszólagos vereségen keresztül érvényesül majd. A keresztfa az emberek többsége szemében vereség volt. Mind a mai napig is, ahogy Pál mondja az első korintusi levél második fejezetében, nagyon sok embernek botrány, és még több embernek bolondság. Nagyon sokan megbotránkoznak ezen, hogy Krisztusnak miért kellett ennyit szenvedni és keresztfán megfeszítetnie. Botrány. Másoknak bolondság, és azt mondják, ugyan kérem, hát ez mit változtatott a világon, meg hagyjuk már ezeket a vallási, meg erkölcsi dolgokat, tehát semmi köze nincs a való élethez. Igen, bizonyos embereknek, hogy ott mondja Pál, a zsidóknak botránkozás, a görögöknek, a pogányoknak, az ateistáknak bolondság, de mi, akik ebben hiszünk, annak Isten ereje. Aki végig gondolja ezt, hogy a saját vétkei miatt el kellene, hogy vesszen az élete, és mégis Isten talált megoldást, hogy ne vesszen el az életünk. Ő maga jön le bűntestének hasonlatosságában. Ő maga ad példát. Még itt van az utolsó lehetőség, hogy hát ha az ember megfordítható, hát ha az ember szembefordítható azzal a rosszal, amit egyébként elfogadott. Hát ha mi emberek szembefordulunk azzal, amit elfogadtunk, és amiben eddig éltünk, és akkor megmenthető az ember, de ehhez az Isten halálára van szükség, ami felébreszt bennünket, ami a kábaságból kiemel bennünket, hogy ember, ocsudjál fel, hát milyen életet élsz, kit követsz, és az önzésben hiszel, hát a semmibe megy az önzés, nincs kifutása, nincs igazi életcélja ennek. Jézus Krisztusnak ezért meg kellett halnia, hogy a bűn nagyságáról és a kegyelem hatalmas voltáról tanúságot tegyen. Isten ezt is belefoglalta az ősevangéliumba. Nagyon szomorú, hogy a középkorban az ősevangéliumot eltorzították. Amikor a latin fordítás elkészült, és ki tudja, mely évszázadban, én ezzel kapcsolatban nem végeztem külön kutatásokat, ha valaki tudna erről informálni, segítséget nyújtani, hálásan megköszönném. A latin fordításban a harmadik fejezet 15. versében, ahol azt olvashatjuk, hogy ő majd a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod, mint hogy általában a nyelvekben van, himnem, nőnem, semleges nem, magyar nyelvben nyilván ilyen nincsen, de a személyes némásoknál a nyelvek többsége ezt jelzi. Az őnek fordított kifejezés a latin fordításban nem ipse lett, ugye az ő latinul ipse, ipsa, ipsum, hanem a fordításokban egy idő után ipsa lett, tehát nőnemű változat lett, és amikor a középkorban a 4.-6. századtól kifejlődött a Mária kultusz, az ipsát Máriára szokták vonatkoztatni, tehát azt mondták, hogy az az ipsa, az az ő, aki a kígyó fejére tapos, az majd Mária, és Isten ezt jövendőlte volna meg előre. Szent Gotthártól, Sárospatakig, Győrtől, Esztergomig, és itt Budapesten a Rókus kápolna előtti térig is se szeri, se száma nincs azoknak a művészi alkotásoknak, amelyek egy földgolyót ábrázolnak, a földgolyón végig tekerőzik egy kígyó, és a földgolyón áll Mária és a kígyó fejére tapos. Nos hát ezek az ábrázolások még inkább elhintették azt, amihez a Bibliának semmi köze, hiszen a Biblia egy megváltót ismer, és ez az egy megváltó nem Mária, hanem maga Jézus Krisztus. Úgy gondolom azonban, hogy sokkal fontosabb, és ezzel szeretném befejezni az előadást, az, hogy vajon Ádám és Éva megértették ezt az ős evangéliumot. Ezt a hallatlan, rövid, tömör megfogalmazást vajon tudtak-e vele mit kezdeni? Hogy ellenségeskedés szerzek, köztedés az asszony között, az ő magva és a te magod között, ő neked a fejedre tapos, te pedig annak a sarkába marsz. Azt gondolom, hogy nagyon is megértették, és erre döntő bizonyítékunk van, hogy Ádám is és Éva is megértették ezt az ősevangéliumot, és a döntő bizonyíték az, amiről majd a következő héten részletesen beszélek, hogy amikor megszületett az első gyermekük, az első gyermeküknek azért adták a Kain nevet, mert a Biblia szerint Ádám és Éván a Kain volt az első gyermeke, mert a Kain név magyarra lefordítva ennyit jelent, nyert, kapott. Ők tehát úgy gondolták, hogy már a második nemzedékben el kell, hogy jöjjön a szabadító, a megváltó. Annyira sajnálkoztak a rossz fölött, annyira bánták a bűnt, amit elkövettek, annyira kétségbejtőnek látszott a helyzetük, és rajtuk keresztül az egész világ helyzete, hogy ők kívánva kívánták a bűnük helyrehozatalát, kívánva kívánták azt, hogy bárcsak már a második nemzedékben, az emberiség második nemzedékében fellépjen ez a bizonyos asszony magva, aki a kígyó fejére tapos, noha ő a sarkába mar, hogy az elsőszülött gyermeküknek ezt a nevet adták, hogy Kain, nyert, kapott. Éva így kiáltott fel, amikor megszülte a gyermekét, nyertem férfiat az Úrtól. Nagyon szomorú a következmény, illetve a folytatás, hogy Kainból nem szabadító lett, nem igazán jóra törekvő ember lett, hanem az emberi történelem második nemzedékében már felütötte fejét a legborzalmasabb dolog, hogy az egyik ember a másikat, mégpedig a testvér a testvérét megölte. Erről fogunk beszélni a következő alkalommal. Viszontlátásra, egy hét múlva.